Kiindulásképpen Jelenések könyve 12. fejezetét kérem, hogy lapozzuk fel. És Jelenések könyve 12. fejezet 17. versét szeretném idézni.
Gyere.
Így hangzik Jelenések könyve 12. fejezet 17. verse. Megharagudott azért a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadakozzék egyebekkel az ő magvából valókkal, az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél volt a Jézus bizonyságtétele. Itt, hogyha a görög szöveget nézem, akkor ott van a maradék szó. A károli fordításban ez az egyebekkel, tehát így lehetne lefordítani, hogy megharagudott azért a sárkány az asszonyra, és elment, hogy háborút készítsen az ő magvának maradéka ellen, az Isten parancsolatának megőrzői ellen, akiknél volt a Jézus Krisztus bizonyságtétele. Mit jelent a 12. fejezet? Szeretnétek, hogy oda menjen?
Én nagyon féltem, ilyen nem fogok is jelni.
Az is egy ilyen,
hogy volt már Gábor.
Volt már ilyen. Régen.
Régen.
És nem sokára lesz.
Azt mondod? Na jó. Tehát, hogyha a 12. fejezet fényében nézzük ezt a kifejezést, akkor mit jelent? Miről szól a 12. fejezet ilyen nagy vonalban végigkövetve?
Jó és a gonosz
küzdelme. Ugye honnan indul el a 12. fejezet? Lát egy asszonyt, aki terhes, aki kínlódik, szülni akar, és a magzata elragadtatik Istenhez. Tehát akkor ez alapján ez mit jelképez? Ugye Jézus születéstörténete, és előtte, hát ugye van, aki Máriára vonatkoztatja, de ha az éveket komolyan veszük, akkor ez Máriára nem tud vonatkozni, hanem az egyház. Tehát az asszony, mint az egyháznak a jelképe. És akkor azt látjuk, hogy a sárkány az mindenáron el akarja pusztítani azt a magot, aki megszületik, az asszonynak a magvát. És amikor ez nem sikerül, akkor ugye van egy logikája az utána következő eseményeknek. Ha nem sikerült elpusztítani Krisztust, akkor megpróbálja elpusztítani az asszonyt, ahol Krisztus megszületett, aminek körében Krisztus megszületett. Tehát elindul egy nagy küzdelem, egy nagy üldözés az Isten egyházával szemben, és akkor először az asszony menedéket kap a pusztában, két nagy sasszárny, pusztában helye van, hogy ott védelemben részesüljön, hogy táplálékot kapjon. Aztán a következő lépés, hogy a pusztában már nincs biztonságban az asszony, mert hogy folyóvizet bocsát utána, hogy árvíznek a képe jelenik meg, akkor az asszony megint menedéket talál, a föld siet a segítségére, és a föld elnyeli a folyóvizet. Az asszony elmenekül, de Sátán nem hagyja abba. Tehát nem az van, hogy megvonja a vállát, hogy hát jó, most már tehetetlen vagyok, akkor mit csináljak, hanem háborút készít elő. Ez nagyon érdekes, ez a kifejezés a görögben, mert nem egyszerűen azt mondja, hogy háborúzik, hanem háborút csinál. Háborút csinál, az asszony magvának maradéka ellen, az asszony magvának maradéka ellen, és áll a tenger fövennyire és néz, hogy ugye tehetetlen, nem tud mit csinálni, de ott van ebben a képben, hogy ahogyan várják az adventista testvérek, hogy éjszakkorába bemehessenek, na ő úgy várja, hogy a földön valamit tudjon csinálni, és elpusztíthassa az asszony magvának a maradékát, üldözhesse az asszony magvának a maradékát. A maradék fogalmával innen kiindulva szeretném, hogyha gondolkoznánk, hogy Nagyon, nagyon erőteljesen, hangsúlyosan jelenik meg a maradék gondolata, de hol találkozunk a Bibliában a maradékkal először? Vagy hát én inkább azt mondom, hogy a maradék az végigvonul a Biblián. Hol jelenik meg először a maradék? Nem kifejezésként, hanem jelenségként. Menjünk korábbanra. Még korábbanra menjünk. Pontosan. Tehát a bűneset után rögtön megjelenik ez a gondolat, hogy két csoport, az egyik csoport lázadás útján jár, a másik csoport a hűség útján jár. És ugye ez a veleje a maradék gondolatának, ez a lényege a maradék gondolatának, hogy az a maradék, akik hűségesek az Istenhez, és akiken keresztül az Isten az ő terveit meg tudja valósítani. Tehát a második nemzedékben Ábel a maradék. A következő nemzedékekben pedig Sétnek a leszármazottai a maradék, akiket Isten fiainak hív, az emberek fiaival szembeállítva. Mondhatnám úgy a délelőtti fogalommal, hogy ők a szentek. Ami nem bűntelenséget jelent, hanem azt a fajta elkötelezettséget az Istennel járásra. És néha nagyon látványosan jelenik meg ez a maradéknak a fogalma, tehát mondjuk a vízözönnél Noé és a családja, ott tényleg nagyon látványos az, hogy a maradék éli túl, hogy a maradék marad meg. Néha kevésbé látványos ez a maradék, hogyha időrendben a következőt nézem, akkor Illés történeténél ott nagyon erősen megjelenik a maradéknak a gondolata, de az nem látványos. Tehát nem úgy van, mint Noé, ahol lehetett tudni, hogy ki a maradék, mert ők élték túl, és ők maradtak meg. Illés történeténél a maradék az láthatatlan volt Illés számára. Azt panaszolja, hogy egyedül maradtam meg. És az Isten azt mondja, hogy 7000 embert hagyok meg, akik nem hajtottak térdet a Baál előtt. És ezt a 7000 embert ő nem látta, vagy nem érzékelte, nem volt tudatában. Az ő előle rejtve volt, viszont valóságos volt, és ott volt, és az Isten számon tartotta őket, és figyelt rájuk. Hogy tudnánk, hogy lapozzuk fel a Római Levél 11. fejezetét, ahol vissza is hivatkozik erre a gondolatra. Római Levél 11. fejezet. Azt mondja a második verstől. Nem vetett el Isten az ő népét, amelyet eleve ismert, vagy előre ismert. Avagy nem tudjátok-e, mit mond az írás Illésről, amint könyörög Istenhez Izrael ellen mondván. Uram, a te profétáidat megölték, és a te oltáraidat lerombolták, és csak én egyedül maradtam, és engem is halálra keresnek. De mit mond neki az isteni felelet? Meghagytam magamnak 7000 embert, akik nem hajtottak térdet a Baálnak. Eképpen azért most is van maradék a kegyelemből való választás szerint. A kegyelemből, akkor nem cselekedetekből, különben a kegyelem nem volna többé kegyelem. Ha pedig cselekedetekből, akkor nem kegyelemből, különben a cselekedet nem volna többé cselekedet. Mi történt tehát? Micsoda tehát? Amit Izrael keresett, azt nem nyerte meg. A választottak ellenben megnyerték, a többiek pedig megkeményítettek. És kicsit kihagyok egy részt. Tizenhetedik vers. Ha pedig némely ágak kitörettek, te pedig vadolajfa létedre beoltattál azok közé, és részese lettél az olajfa gyökerének és zsírjának, ne kevékedj az ágak ellen, ha pedig kevékedsz, nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér téged. Azt mondod, kitörettek az ágak, hogy én oltassam be. Úgy van, hitetlenség miatt törettek ki, te pedig hitáltal állsz. Fel ne fuvalkodj, hanem félj. Mert ha az Isten a természet szerint való ágaknak nem kedvezett, neked sem kedvez. Tekintsd meg az Isten kegyességét és keménységét. Azok iránt, akik elestek keménységét, irántad pedig a kegyességét, ha megmaradsz a kegyességben, különben te is kivágattatsz. Sőt, ők is, ha meg nem maradnak a hitetlenségben, beoltatnak, mert az Isten ismét beolthatja őket. Mert ha te természet szerint való vadolajfából kivágattál, és természet ellenére beoltattál a szelíd olajfába, mennyivel inkább beoltatnak ők a természet szerint valók az ő saját olajfájukba. Min fordult meg, hogy ki tartozott a maradékhoz? Ugye az egyik, amit megfogalmaz ez a szakasz, a hit vagy a hitetlenség. A hitetlenség egy képpel élve azt jelenti, hogy megszakadt az élő kapcsolat a gyökérrel, és elszáradt. És azért kellett kitörni, mert elszáradt. Azért kellett levágni, mert nem volt meg ez a kapcsolat, nem volt meg az életnek az áramlása. És beoltották a vadolajfából, és az részese lett annak a kapcsolatnak. Tehát a maradékot mindig azok alkotják, akiknél ez a kapcsolat hitáltal az Istennel megvan. Ha a kapcsolatot elveszíti, akkor nem tartozik a maradékhoz. Egy másik szempontból megnézve, mi alapján tartozott, még mit mondhatunk, hogy mi alapján dőlt el, hogy valaki a maradékhoz tartozik. Igen, ez egy másik nézőpont, hogy az isteni elhívás, az isteni kiválasztás, az nem érdemek alapján, nem a végső cselekedetek nyomán van, hanem előreismerés alapján, irgalomból, kegyelem alapján. Tehát a maradék kegyelem alapján maradék, és nem saját érdemeik alapján maradék. Mit találunk még abban, hogy mind múlott, hogy ki tartozik a maradékhoz? Illés történetében ki tartozott a maradékhoz? Aki nem volt bálványimádó. Hogy lehetne ezt most egy általános szempontként megfogalmazni? Igen, akinek az Isten az első. Mondhatnám úgy, hogy a hit náluk nem egy hitvallásban merült ki, hanem gyakorlati cselekedetekben nyilvánult meg. Tehát tulajdonképpen ez ugyanaz, hogy megmaradt a hitben, vagy nem maradt meg a hitben, csak azt húzhatjuk alá ezzel, hogy ez nem a hitvallás. Tehát nem az, hogy most vallotta az Istent, vagy nem vallotta az Istent csupán, hanem hogy ezzel összhangban cselekedett is. Ami azt jelentette, hogy nem hajtott térdet a bálványnak, hanem tisztelte az élő Istent, imádta az élő Istent. Tehát az Istennel való élő kapcsolat, az Isten követése a gyakorlatban, a megélt hit döntött el minden korban, hogy valaki a maradékhoz tartozott, vagy nem. És még egy dolgot látunk ebben a fejezetben, hogy Istent nem érte meglepetés. Ugye, hogyha gondolkodunk, az Ószövetségi Egyház úgy jön létre, hogy beleszületnek. És a születés jogán oda tartoznak, idegenek odaadhatták magukat az Úrhoz, feltéve, hogy túl voltak mondjuk a megfelelő generációs számon, hogyha olyan néphez tartoztak. De alapvetően ez volt az alapkiindulási pont, hogy beleszülettek. Most ez a beleszületés, ez hordoz egy problémát. Mondjad, Pali.
Kevékedéssel kapcsolatban, ugye az is szóba kerül, hogyha kevékedsz, akkor kizelesz.
Így van. Kevékedni Isten ellen, illetve kevékedni a többi ellen, ember ellen, többiekkel szemben. Az, hogy valaki Izrael része, az ugye természetesen kiváltságossá tette. De ott volt egy nagy kérdés, hogy megtér-e az élete során. Tehát megfogalmazhatjuk így is, hogy a maradékhoz való tartozásnak az alapja a megtérés, a személyes hit, a megélt hit, az Isten iránti engedelmesség. Ezeket fogalmazhatjuk meg, mint ami a maradékhoz tartozásnak az eszméje. És azt látjuk, hogy az Isten népén belül beszélünk egy kis maradékról. Akiken keresztül az Isten tudott munkálkodni, akiknek az életében élő lehetett. Az új szövetség esetében is sajnos szembesülünk ezzel. Noha más alapra épül az új szövetségi egyház. Tehát mondhatnám azt, hogy Izraelben ez az olló, ez sokkal szélesebbre volt nyitva, mert nem tudjuk, hogy Izrael mekkora részet ért meg, nyilván ezt nem tudhatjuk, de azt látjuk a történetekből, hogy Izraelnek tipikus megnyilvánulása volt az, hogyha a vezető járt az Istennel, akkor a nép is rávehető volt, ha a vezető szembefordult Istennel, akkor a nép nagy örömmel kezdett játszani, és enni, és inni, és bálványimádásba merülni, és kevesen voltak, akik ilyenkor nem ezt tették. Tehát az a fajta személyes hit megnyilatkozás az kevesebb volt. Az új szövetségben hol látjuk, hogy van, hogyan látjuk, az apostoli korban hogyan látjuk, hogy van eltérés a gyülekezet tagjai egésze, a gyülekezet egésze, meg a ténylegesen megélt hit között. Milyen problémák mutatnak erre? Csak az most arra jó példa, hogy idegen népekből is voltak, akik megtértek és örömmel döntést hoztak. De igen, tehát voltak, akik testiek, ezt írja róluk Pál, hogy még testiek vagytok, mert olyan módon visszanyúltok, tehát hogy az emberi természet tudott jobban megnyilvánulni. Gondoljatok bele, hogy János apostol mondja azt, hogy közöttünk voltak, de nem közülünk valók voltak. Tehát, hogy azért még az új szövetségi egyházról se lehet elmondani, hogy itt az új szövetségi egyház, és ez a maradék is egyúttal. Hanem azon belül is voltak olyanok, akik belopóztak közénk, némely atyafiak, hogy kikémleljék a mi szabadságunkat Krisztusban. Például ez utal erre a jelenségre, hogy voltak olyanok, akik úgy csatlakoztak, hogy igazából a megtérés nem volt meg. Voltak olyanok, akik egy ideig jártak ezen az úton, de aztán elvesztették ezt a kapcsolatot, és letértek az útról, felhagytak az Úr követésével. Tehát a maradékhoz az tartozik, aki valóban megtért, átadta a szívét, az életét Istennek, és kitart az úton, és végig kitart az úton. Extrém esetben lehet olyan, hogy valakinek az élete egy szakaszában eszköz tud lenni az Isten kezében, tud rajta keresztül munkálkodni, és aztán felfúvalkodik, elbizakodik, és elszakad az Istentől, és az élete folytatásában már egy sokkal szomorúbb élettörténet jön, mert nem. Mondhatnám, hogy a maradékhoz az tartozhat, aki vagy tartozik, aki mind végig kitart. Aki nem csak elkezdi ezen az úton a járást, hanem menet közben is megharcolja a harcokat, és nem adja fel, és nem szakad meg a kapcsolat, hanem az Isten tud munkálkodni, az életében tud változást munkálni.
Azért feltűnik egy kérdés, tehát egy maradék az nem egy helyzetben van.
De.
Tehát most jelen pillanatban nem tudom, hogy beszéltünk-e maradékról, hiszen most nem, tehát nincsen olyan helyzet, amiből lenne az, hogy van mondjuk egy nagyobb kupac, vagy két különböző kupac. Tehát, hogy egy vízözönnél ott volt egy esemény, lett maradék. A Babiloni fogságra vitelnél volt egy esemény, lett egy maradék. Most nem tudom, hogy jelen pillanatban lehet egy maradékról beszélni, vagy pedig a jövőben lesz majd egy maradék.
A jövőben mindenképpen lesz egy maradék, de most is lehet maradékról beszélni. Méghozzá itt térünk majd vissza a jelenések 12-17-hez. Egy bizonyos szempontból szeretném, ha rácsodálkoznánk a maradék fogalmára, de még mielőtt ezt megtenném, mert ez lesz az utolsó gondolat, azelőtt szeretném azt így lezárni, vagy összegezni, megfogalmazni, hogy akkor mi alapján tartozik valaki, min múlik az, hogy valaki a maradékhoz tud tartozni, kin múlik az, hogy valaki a maradékhoz tartozik. Isten döntése, hogy te tartozhatsz a maradékhoz, más meg nem?
Egyéni felelősség.
És min fordul meg? Egyéni felelősség. Azokon a személyes döntéseiken fordul meg, hogy éljük meg az Istennel való kapcsolatot, nem? Tehát, hogy ez rajzolódik ki, hogy személyes felelősségünk van benne, a személyes döntéseinken múlik, és azon, hogy mi személyesen hogy éljük meg az Istennel való járást, az Istennel való engedelmességet, az Istennel való kapcsolódást. És most térjünk vissza egy kicsit Jelenések könyve 12. fejezet 17. verséhez. Azt mondja, hogy Sátán egy háborút készít elő az asszony magvának maradéka ellen, akikről elmond két dolgot még utána. Akik az Isten parancsolatainak megőrzői, és akiknél van, akik birtokolják a Jézus bizonyságtételét. Róluk tudjuk azt, hogy ezt mondja, hogy ők a maradék. És én csak az egyik szempontot szeretném kiemelni, és ez pedig az Isten parancsolatainak a megőrzői kifejezés. Hogyha megnézzük az Isten parancsolatához való viszony szempontjából a történetet, akkor az apostoli korban Pál apostol a Tesszalonikai második levélben beszél egy nagyon egyértelmű problémáról, amire azt mondja, hogy már most elindult. Ez a törvénytaposásnak és a törvénytaposónak a kérdése, akiről azt mondja, hogy már működik a törvényszegésnek a titkos bűne. Tehát a törvényszegés már rejtetten, titokban, mint egy kovászhat, már működik az. És lesz majd egy pont, amikor ez nyilvánvalóvá válik. Eljön valaki, akiről azt mondja, hogy törvénytaposó, törvényellenes, törvénytagadó, és azt mondja, hogy ő beül az Isten templomába, fölé emeli magát mindennek, ami Istennek vagy Isten tiszteletre méltónak neveztetik, és Isten gyanánt állítja magát az emberek elé. És ezt mind a törvénytaposással köti össze. És nagyon érdekes, hogy itt pedig azt mondja, hogy az Isten parancsolatainak a megőrzői az a maradék, akik ellen a háborút előkészíti Sátán. Tehát itt most ebben az esetben a maradék gondolata úgy jelenik meg, mint egy bizonyos viszonyulás az Isten törvényéhez. És ez a történet, ez végighúzódik a kereszténység történelmén küzdelmként. Megjelenik kétféle evangélium, mondhatnám így. Megjelenik az, hogy az Istenbe vetett hit által engedelmes leszel, és a törvényt betöltöd, vagy pedig az az evangélium, hogy nincsen törvény, Krisztus megszabadított a törvénytől. Nagyon le akarom egyszerűsíteni, akkor az egyik azt mondja, hogy a törvény átkától megszabadított Krisztus, és lehetővé teszi, hogy összekapcsolódj vele, és így összekapcsolódva vele megváltozott életet éljél, az Isten dicsőségére éljed az életedet. Másik azt mondja, hogy mindennek az oka a törvény, és megszabadított Krisztus a törvénytől, neked nem kell vele foglalkoznod. Pedig csak a törvény átkától szabadított meg. Értjük? És ez a kezdettől fogva elindul, a törvény taposás, a törvény ellenesség rejtetten már működik, nyíltá válik, átírja az Isten törvényét, és nagyon érdekes vasárnap volt egy konferencia Budapesten a 75 éves évfordulója az ATF-nek, és a legelső előadó az egy az evangélikus egyetemnek, hittudományi egyetemnek a leköszönő rektora volt. És arról beszélt, hogy a nyugalom napja hogyan merült fel a protestantizmus idején, a reformáció idején hogyan jelenik meg. És lényegében azt mondta el, hogy Luther kezdetben azt mondta, hogy semmi közünk a törvényhez. Tehát teljesen elutasította a törvényt, és aztán később azt mondta, hogy a természet jogra hivatkozott. Tehát azért kell pihenni, azért van szükségünk egy nyugalomnapra, mert az embernek szüksége van a pihenésre. És hogy ez közmegegyezésen alapul, hogy ez melyik az a nap, és ezen az alapon vasárnap tartják az Isten tiszteletet és pihennek. És a katolikus egyház érvelt azzal, hogy kedves protestánsok, ha ti komolyan veszitek azt, hogy a hitetek alapja a Szentírás, akkor ünnepeljetek szombatot. Most ennél részletesebben nem megyek bele, de Melanchthon úgy fogalmazott az előadó, hogy Melanchthon belesétált a csapdájukba, mert elkezdte megvédeni a Szentírás tekintélyét, ahelyett, hogy természetjogi oldalról vezette volna le a vasárnap ünneplésüket. Részletkérdés ebből a szempontból, de hogy ez kerül egymással szembe. Ha te komolyan veszed a Szentírást, ha a te hited kiinduló pontja a Szentírás, akkor miért nem ünnepelsz szombatot? Amíg vasárnapot ünnepelsz, addig elismered a pápai tekintét, hogy az egyháznak joga van áthelyezni az Isten tiszteletnek a napját. De érdekes, hogy honnan jön ez az érvelés, és hogy a protestánsok hogyan viszonyultak ehhez, hogy hogyan gondolkoztak erről. Megjelenik ez a gondolat, hogy azok az asszony magvának a maradéka, akik ellen Sátán háborút készít elő, akik az Isten törvényét megőrzik. Ez a kifejezés, ami itt van a görög nyelvben, ez két dolgot jelent. Az egyik, hogy védelmezik. Tehát itt van egy eszmei küzdelem mögött, hogy hogyan viszonyulsz az Isten törvényéhez. Aminek van két nagyon szélsőséges része. Az egyik, hogy a törvény megtartása alapján akar valaki üdvözülni. A másik nagy szélsőség pedig, hogy semmi közünk nincs az Isten törvényéhez. Nem kell vele foglalkozni, az csak kárunkra van. És a kettő között valahol megtalálni azt, hogy amit a 14. fejezet úgy fogalmaz meg, hogy... Ja. Jelenések könyve 14, természetesen. Itt van a szentek békességes tűrése. Itt, akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Tehát itt összeköti a kettőt, amit Pál a római levélben úgy fogalmaz meg, hogy a törvény igazsága beteljesül azokban, akik nem test szerint járnak, hanem lélek szerint. Tehát a törvény betöltése, mint gondolat, megjelenik az evangélium megélésében, és itt pedig jelen van az a kérdés a végidőre, az utolsó időszakkal kapcsolatban, az asszony magva maradékának a fogalmával kapcsolatban, hogy akik az Isten parancsolatait védelmezik. Érdekes, nem? Ugye elindul a történelemben egy törvénytaposás, az eszméje, a törvénnyel szembehelyezkedés eszméje. Azt mondja, hogy ez beül az Isten templomába, ez lesz a főhelyen, és a maradék viszont kitart az eredeti mellett. A maradék viszont kitart abban, hogy védi az Isten parancsolatait, amit a római levél úgy is megfogalmaz, hogy hitáltal megerősítjük az Isten törvényét. És nem semmissé tesszük, és nem negligáljuk. A másik jelentés ennek a szónak az pedig az, hogy megtartja. megcselekszi. Tehát védelmezi, és megcselekszi. Van egy eszmei...
Szerintem foglalkozni szerint.
Ezt most majd ti fogjátok megtenni. Van egy védelmezés, egy eszmei hozzáállás, és van egy gyakorlati hozzáállás, az pedig az engedelmesség, a megcselekvése a törvénynek. Tehát ez az egyik azonosítási pontja így a maradéknak, és ez alapvetően egy viszonyulás az Isten törvényéhez. Hogyan gondolkozol róla? A maradékhoz akkor tartozol, ebből a szempontból nézve, ha az a lelkület van benned, az a gondolkodásmód van benne, hogy az Isten törvényét komolyan veszed, az szent és igaz, és úgy használod, ahogyan azt arra az Isten adta. Nem azáltal üdvözüljél, hanem azért, hogy azáltal szembesüljél, és Krisztushoz meneküljél. Akkor most Anti kedvéért foglaljátok össze, hogy mi hangzott el. Ki mit értett el, és mit visz magával ebből, az egészből?
Maradékról volt szó, a maradék fogalmáról, hogy a Bibliában hogyan jelenik meg. Tudjuk, mert ez egy pont.
Hát mivel most jöttél meg, és most éppen befejezzük, ezért volt az a felvetés, hogy mondjuk el neked, hogy mi hangzott el.
Kicsit hamarabb kezdtük, hogy ez az elmenetelek miatt.
Igen. Kicsit már szóval okoztam.
Úgyhogy aki megszólal, az kiabáljon, jó?
A Jelenések könyve 12. fejezet, 17. verséből kezdtük a gondolkodást. Jelenések 12.
17. Igen, váltás.
Szerintem csodálatos.
Kerítse.
De majd amit hallok, az abban még tisztában fogok látni. Jelenés 12.
17.
12.
17. verstől. 12. és 17. verstől.
Megharagudj, úgy kezdem.
Igen.
Igen, nagyon jó.
Olvasd.
Jelen magukat. Megharagudjék azért a sárkány az asszonyra, és elméne, hogy harakozzék egyebekkel, vagy egy magából valókkal. Az Isten parancsolatainak megőrzőivel, és akiknél vala lévük bizonságtétele. És áll a tengerek fölényére. Hát itt nyilván jólunk van, szóval elkövetünk el, hogy kire haragszik mögött a sárkány, aki Istennek Gábor igényét szereti magába oldani, azzal a szeretetet, és ebben mindig föl kell készülni. Mert bármely pillanatban megtámadhat bennünket. És én is arra igyekszek, meg azon igyekeztem, hogy másik gyülekezetből jöttem, most meghalt a gyülekezetvezető, mondom, én még tanulni akarnék. A jó pap is, ha ott itt tanul, akkor induljunk le ezen a lelkünk. És én azt tudom mondani, hogy eddig is az Úr vezetett, mivel még másik gyülekezetbe átjött, nem szokott lesz a voltam, de biztos csak, nem csak az én javamra, hanem Istenek dicsőségére szeretném, hogy várjon.
Össze is foglaltad.
Ebben a versben az egyebekkel kifejezésnél jelenik meg a maradéknak a gondolata, hogy a sátán azokkal készít elő háborút, akik az asszony gyermekeinek az utódai, a maradéka, és hogy róluk két jellemzőt mondott el, abból egyet emeltem ki, hogy Isten parancsolatainak a megőrzői. És hogy olyan szempontból is kell a maradékról gondolkodni, hogy ki az, aki feladja az Isten igéjének a tanítását, vagy ki az, aki kitart benne, és ilyen értemben végig megmarad mellette. Tehát gyakorlatilag az új szövetségben is végigvonul ez a folyamat, hogy Sátán megpróbál eltéríteni, némelyeket el tud, Isten pedig tovább viszi azokkal a munkáját, akiket meg tudott nyerni, hogy hűségesek legyenek, hogy ragaszkodjanak. És az Isten törvénye szempontjából pedig az a nagy kérdés, hogy Sátán törvénytaposó, és azt munkálja, hogy a törvénnyel szembeforduljanak emberek, és kidobják a törvényt, vagy elvessék a törvényt. Isten pedig azt mondja erről a maradékról, akik ellen Sátán háborút készít elő, hogy ők a törvényt védelmezik, hogy ők a törvényt megtartják, megcselekszik és megvédik. Mind a két kifejezés benne van. Hát ennyit gondoltam én így elmondani. Mondjad, Pali.
Hogy Jézus bizottságként felétek tartták. Tudjuk, hogy mit jelent tud ezt. Jézus Krisztus bizottságként felétek a sátrákat. És itt csak két dolog merül fel, hogy nem proféciákat mondanak, hanem az igét tudják érdekli, nem?
Az egyik dolog, amit kiemelnék, az, hogy az, akiknél volt a Jézus bizonyságtétele, ez azt jelenti, hogy náluk van, megvan náluk, birtokolják azt, hogy így mondjam, tehát, hogy az ő náluk ott van. És a Jézus bizonyságtétele a prófétasság lelke kifejezést ott pedig, én úgy gondolom, hogy két dolgot lehet megint csak hozzátenni. Az egyik, hogy a Bibliában a prófétasságnak nevezi azt is, hogyha a Korintusi levelet olvassuk, amikor valaki az Isten igéjét tanítja, de úgy, hogy az jelen való igazság érvényes üzenetként szólal meg. Tehát amikor Isten beszéde úgy szólal meg, mint ami érvényes, időszerű, élő üzenete van, mint Isten élő beszéde, tehát mint Isten most hozzád szóló szavaként szólal meg. Ez az egyik értelme ennek, hogy a prófétaság, vagy a prófétai beszéd az igével kapcsolatban. A másik, az pedig konkrétan a prófétai szolgálat. És hogyha ezt nézzük, akkor két nagyon markáns ígéret van a prófétai szolgálattal kapcsolatban az utolsó napokra vonatkozólag. Az egyik az illés eljövetelére vonatkozó ígéret, ahol azt mondja, hogy elküldöm nektek illést, mielőtt eljönne az Úrnak nagy és félelmetes napja, és az atyák szívét a fiakhoz térítés, a fiak szívét az atyákhoz. És nagyon érdekes, hogyha megnézitek, ott is, ahol ez az ígéret van Malakiás könyvében, ott is megjelenik az Isten törvénye is. Tehát, hogy ez a kettő, amit Jelenések 12-17-ben egymás mellett látunk a maradék jellemző leírásaként, az nem csak Jelenések 17-ben jelenik meg egymás mellett, hanem Malakiás könyvében a Károli kiadásban a 4. fejezet 4.-5. verse. Ez az ige, vannak eltérések, tehát ha valakinek az új fordítás van a kezében, akkor Malakiás könyve 4. fejezet 4.-5. verse. Ott versszám eltérés lehet, mert nem pont ugyanaz a beosztás Malakiás könyve végén. Ezt mondja, emlékezzetek meg Mózesnek, az én szolgámnak törvényéről, amelyet rendeltem általa a Hóreben, az egész Izraelnek rendelésekül és ítéletekül. Íme, én elküldöm nektek Illést, a profétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja, és az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jöjjek, és meg ne verjem a földet átokkal. De érdekes, nem, hogy Isten törvénye, emlékezzetek meg Isten törvényéről, és az Illés elküldésére való ígéret, ez egyszerre szerepel itt. Jelenések 12-17-ben megtartják Isten parancsolatait, őrzik az Isten parancsolatait, és náluk van a Jézus bizonyságtétele, ami nem más, mint a prófétaság lelke. Tehát ez az egyik markáns ígéret prófétai szolgálatról Jézus visszajövetele előtt. Ennek az első beteljesedése, az első eljövetelhez kapcsolódó beteljesedése volt Keresztelő János. Ezt Jézus azonosította, hogyha be akarjátok venni, meg akarjátok érteni, akkor Illés ő. Ő előtte járt, az Illés lelkével és erejével szólt a profécia Keresztelő János születése előtt. A másik ígéret az Joel próféta könyve 2. fejezetében van, hogy miután böjtölnek, sírnak, gyötrődnek, megtérnek Istenhez, azután Isten szerelme buzgó lett, és könyörült az ő népén, megkegyelmezett a népének, és ezt mondja Joel könyve 2. fejezetében, a 28. versben, és lészen azután, hogy kiöntöm lelkemet minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok, és leányaitok, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok látomásokat látnak, sőt, még a szolgákra és szolgáló lányokra is kiöntöm azokban a napokban az én lelkemet. Tehát itt egyértelműen prófétai megnyilatkozásokról van szó. Álomban Isten üzenetének a látása, léleknek a kitöltése, látomások elnyerése, méghozzá minden testre. Tehát mindenkire. Ugye ez pedig, ennek is van egy első beteljesedése, ez pedig a pünköstkor volt. Amikor a hívőkre, a hívők közösségére Isten kitöltötte az ő lelkét, és a lelki ajándékok bőségét elnyerték, és prófétai kijelentéseket kaptak. Az új szövetséget, ha olvassuk, az apostolok történetét, akkor teljesen természetes módon olvasunk arról, hogy ott voltak próféták. Gyülekezetekben próféták voltak. Tehát ez a gondolat, hogy akiknél van a Jézus bizonyságtétele, ez jelenti azt, hogy az igét élően, időszerű módon megszólaltatni, személyre szabottan megszólaltatni, és jelenti azt is, hogy Isten prófétai szolgálata nyilatkozik meg a prófétaság szolgálata nyilatkozik meg a nép körében.
A profétai szolgálat az lelki ajándék.
Igen.
És akkor a többi lelki ajándék az nem tartozhat ide?
Nyilvánvalóan ez Isten lelkének a kitöltése, az mindenféle lelki ajándék kitöltését jelenti. De ő itt a profétaságot emeli ki. Így van. Így van. Azt is. Ja, hogyha a Korintusi első levél 14. fejezetére gondolunk, ott van, hogyha minden, leginkább azért azt kívánjátok, hogy profétáljatok, tehát a proféta ajándékot teszi első helyre, és a magyarázatban azt is mondja, hogy bemegy egy idegen, és a napvilágra hozza az Isten a szívének a titkait, akkor felismeri, hogy Isten van itt jelen. Nyilván itt az egész maradékról beszél a 12-17. Tehát az egy más dolog, hogy én megközelítettem onnan, hogy te hogyan lehetsz részese, vagy mi a feltétel, hogy a része legyél személy szerint a maradéknak. Tehát 12-17 egy csoportról beszél. Arról beszél, hogy van egy olyan csoport, amelyik az Isten törvényét védi, és nem dől be annak az ideológiának, amit a fenevad, vagy a sárkány a Isten templomába beülve tanít és képvisel, és szintén a csoport kapcsán mondja, hogy megvan náluk a prófétasság lelki ajándéka, a prófétasság.
De ezt szem sátán is kihasználja, mert Jézus arra beszél, hogy Mátéus 5-ben sok hamis próféta támad.
Így van. Tehát párhuzamosan megjelenik nyilván a sátánnak az a törekvése, hogy megpróbálja hamisítani, megpróbálja megtéveszteni a választottakat is. De Ági jelentkezett, azt mondom, de hogyha nyugodtan.
Én azt szeretném kérdezni, hogy profétálni fognak fiaitok és lányaitok. Ez az ige utal Ellen White-ra?
Szerintem nem. Szerintem nem ez az ige utal rá. Azért mondtam, ha megfigyelted, hogy kétféle prófétasságról beszél. És az első beteljesedésnél is két különbözőt látunk. Beszél az illés elküldéséről, és beszél a fiakra és lányokra való kitöltésről. Keresztelő János egy személyes szolgálatot végzett, az Isten prófétája volt, és az volt a feladata, hogy segítsen Krisztus elfogadásában a hívőnéknek. Miután Krisztust elfogadták, azután és könyörögtek, azután kitöltetett a Szentlélek. És akkor teljesült a Joel ígéret, hogy fiakra és lányokra, szolgákra, szolgáló lányokra kitöltötte a lelkét. Tehát én a Joel 2-ből nem vezetném le Ellen White szolgálatát, de a Malakiásból levezetném. Elküldöm nektek illést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és rettenetes napja.
De akkor mi úgymond azonosítva sokszor, hogy a prófétasság lát, és akkor szinte egy erőssége ellen vált?
Mert ez egy nagyon olcsó és kényelmes megoldás. Bocsánat. Ezt gondolom volna. De ez nem helyes, hogyha csupán Ellen White-ra szűkítjük le, miközben nyilván egy nagyon markáns dolog, mint ahogy az illés elküldése, az egy elég konkrét dolog.
Na, ezt majd, amit eredetileg mondunk, azt mondom, hogy egy fogalmunk inkább, de most csak annyit, hogy van egy olyan igény, és az Új Szövetségben, hogy hogy aki proféta, az intésre és építésre beszél a többieknek.
Így van.
Ilyen értelemben szerintem rengeteg proféta van minden gyülekezetben. Csak észre sem veszik, valami a természetesnek tartjuk.
Így van. Ugye ez a, szintén a Korintusi első levél 14. fejezetében van ez a kifejezés, és erre, tehát ugye ezt nagyon fontos értenünk, ezeket a rétegeket. Tehát, és megkockáztatom, hogy van egy összefüggés az előtte levő gondolattal. Ha az Isten törvényét semmibe veszi valaki, akkor rettentő nehéz az igét úgy hirdetni, hogy annak ereje tekintélye legyen, már pedig a prófétasságnak a legáltalánosabb szintje, amikor nem beszélünk álomról, nem beszélünk látomásról, de beszélünk arról, hogy az Isten igéjét úgy tudja megszólaltatni, hogy azzal a szívek titkai napvilágra jönnek, és megtérés lesz belőle.
Mert neveje az, tehát nem úgy beszél, mint a farizeusok, hanem mint akinek.
Így van.
Úgy nincs hatalma, hogyha bort iszunk, vizet prédikálunk, de ha megtartja valaki, akkor az a krisztusi lelkület.
Így van. Így van. Nem tudom, mennyire bírjátok még, de hoztam egy fejezetet is nektek egyébként. Igazából délutánra azt terveztem, nem a maradékot. Engem nagyon... nagyon foglalkoztat egy könyv.